Sziasztok, újra jelentkezünk a What the Film podcastünkkel, és a második adásunkban, ahogy megszokhattátok, itt van velünk Fanni.
Sziasztok!
Andi.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
És én Roland is. Az eheti adásunknak a témája a vizuális effektek lesz, és ennek kapcsán beszélgetünk majd különböző VFX, CGI és hasonló effektekről, amiket összekötünk a évtizedekkel később elkészülő folytatásokkal, a CGI animált karakterekkel, akik élőszereplős filmekben tűnnek fel, illetve a remake-ekről, amiknek nagyon nagy divatja lett mostanában. És az adás első felében az előzőleg megtekintett sajtóvetítésekről fogunk beszélgetni. Megtekintettük a Vadon hívó szavát, a Call of the Wild című filmet a Forum Hungary jóvoltából, a Cinema City West Endben, a Talpig fegyverben Guns Akimbo angol címmel futó filmet az ADS Service jóvoltából a Pushkin moziban, a Világpolgárok, valaki segítsen a külföldi címében.
Cittadini Delmondo.
Egy olasz film.
A Cirkó film jóvoltából a Cirkó moziban, és a Forum Hungary meghívásával részt vehettünk az előre sajtóvetítésén is premier előtt a Cinema City West Endben. Akkor szerintem át is adom a szót Andinak és Tonónak, ugyanis ők tekintették meg a Talpig fegyverben című filmet.
És
a Világpolgárokat is, mert majd később csatlakozunk. Úgy,
és a Vadó hívó szavát is.
Éljétek ki magatokat.
Kezdjük is a Talpig fegyverben című filmmel, amit ugye Roland helyesen elmondta, hogy a Pushkin moziban néztük meg a Tonóval. Ugye az alapsztori az igazából az, hogy a Daniel Radcliffe karaktere az egy ilyen visszahúzódó, eléggé introvertált srác, aki hát előszeretettel oltogat és beszólogat mindenkinek a neten, mert hát ugye a való életben igazából el van nyomva, és nem élheti ki magát, úgyhogy inkább a virtuális valóságban tényleg, tehát szó szerint oltogat és elküld mindenkit.
Hát, hobbitról.
Melegebb éghajlatra, igen. És alakítanak, vagy hát kialakítanak így korhűen egy olyan játékot, ami arról szól, hogy az embereknek egymást hát le kell gyilkolnia, szóval kicsit van egy ilyen éhezők viadala a vonulata, csak egy hát erőszakosabb és modernebb, kevésbé szofisztikált köntösbe ültetve.
A közösségi médiába követi mindenki, és szavaznak.
Igen,
meg
és akkor szavaznak, és igazából tényleg azt nézik, hogy ú, de menő, hogy az a csaj az most éppen szétlocsantotta valakinek az agyát. Mindegy, a Daniel Radcliffe is rátéved az ezeket az adásokat közvetítő oldalra, itt is betrollkodja azt, aki csak szembe jön, és hát igen, itt jön a leszűrendő tanulsága a filmnek, hogy ezt senki ne csinálja, mert hogy másnap reggel két a kezébe, vagy a kezéhez szögezett fegyverrel ébred, amiben van
hát 50-50,
50-50 töltény, és megmondják neki, hogy hát a játékban a legjobban teljesít csajt ki kell nyírnia, és ott akkor ugye innen indul az álmokfutás. Vannak benne egyébként ilyen humorosra vett részek is, amikor például megpróbál pisilni, és hát ugye a cipzer felhúzás az két fegyverrel az eléggé necces dolog, de...
A nadrág felhúzása önmagában ugye
ja, volt igen.
Az, ahol, ugye Daniel Radcliffe az egész filmben alsóban szaladgálja, ugye az első nem
kivéve
tudom,
miután felöltözteti a
igen,
hajléktalan...
valaki felöltözteti benne, de előtte érzi meg.
Összességében igaz, nem akarjuk annyira elszpoilerezni, vannak benne vicces részek, kiszámítható kicsit, hogy mi a vége, legalábbis szerintem.
Hogyha valaki nagyon-nagyon szereti az ilyen ultravéres, erőszakos 18 pluszos filmeket, akkor igazából annak ajánlható.
De annyira nem is volt szerintem ilyen hú de brutális.
Nem volt hú de brutális, de ugye végig az van benne, hogy így locsan az agyvelő, fröcsögnek
mint
az artériák. Igen, olyasmi egyébként. Tehát végig pörög a film, az akciófilm kedvelőinek van, rengeteg ilyen vágással, pörgős akcióval és annyit tartalommal, mint amennyit te most elmondtál a történetről igazából.
Nem tudom, a Hardcore Henryt láttátok-e sokan?
Imádom a Hardcore Henryt, és igen, annyira nem jó, mint a Hardcore Henry, de a Hardcore Henrynek a hagyománya az úgy tovább öröklődik benne igazából, igen. Tehát pont annyira beteg, a főgonosz is pont olyan, és hasonlóan ilyen nagy leszámolások vannak benne.
Akkor néhány. Engem sikerült is meggyőzni a John Wick-kel, meg a Hardcore Henryvel közösen.
Akkor a következő film az a Világpolgárok, amit a Cirkó moziban néztünk meg, ugye hát nyilván egy művész filmről van szó, a Cittadini del Mondo az eredeti címe alapján, és arról szól végül is, hogy három nyugdíjas korú olasz férfi nagyon nehezen tud megélni a nyugdíjából, ezért külföldre akar költözni, több opció is felmerül, de végül az Azori szigetekig jutnak el valahogy, mármint hogy gondolatban, de hát
és utána azt mutatja be, hogy hogyan dolgoznak igen. Ezen, gyűjtik a pénzt rá, próbálnak eljutni, és akkor közben ugye igen. A saját életüket is felülvizsgálják, meg a saját karakterüket.
Ugye a film végét ezt nyilván nem fogjuk elárulni, mindenki nézze meg, akit érdekel. Hál' Istennek én azért szeretem részben a cirkómuzit, mert hogy mindig eredeti nyelven vetítik a filmjeiket, és jó volt így az olasz beszédet hallgatni. Ugyanakkor viszont az öreges akcentus miatt úgy kevésbé volt érthető, szóval nekem is így igen, olvasnom.
Azt nekem mondtad, hogy kellett. Zavart az akcentusuk benne téged.
Igen, eléggé. Az egyik pasit egyébként lehetett érteni, aki a professzort játszotta egyébként a szerepe szerint ógörögöt és latint.
Meg ő volt
tanított.
A visszafogottabb karakterű, kicsit átgondoltabb, kicsit kevésbé forrófejű, meg és volt a másik, aki pedig nem tud bánni a pénzzel, nem tud igazából semmit kezdeni az életével.
Hát, nem azt, hogy nem tud, hanem életében nem is kezdett
igen,
semmi,
tehát nem szokott hozzá az, hogy bármit is csinálna. Tehát nem igen. dolgozik rendesen, nem tudja normálisan kezelni a pénzt, igen. nincs is pénze miatt rendesen.
Úgyhogy én igazából úgy indultam neki, hogy ez ilyen kedves, nyugdíjas sztori lesz. Szerintem a legviccesebb rész benne az volt, hogy van egy alkoholista, dúsgazdag, nem is tudom, professzor, aki tanácsot ad nekik. Az a rész az viszont tényleg, az szerintem elég humorosra sikerült. Ezen kívül tényleg van tanulsága, nyilván hát azért minden filmnek van, akit érdekel és aki szereti a hasonló műfajban készült filmeket, az mindenképpen nézze meg, mert egy nagyon bájos és szórakoztató, kicsit kikapcsoló film.
Nekem is ennyi volt a benyomásom, hogy szerintem egy aranyos film. Igazából igen, nem én vagyok a célcsoport, nem mi vagyunk a célcsoportja.
Igen, tehát úgy szoktunk ülni a moziban igazából, hogy tehát az átlag életkor az ilyen 60 plusz, és megérkezünk mi, senki nem érte, hogy mit keresünk ott, de általában mindig befoglaljuk a legjobb helyeket, és mindig arrébb akarnak minket ültetni, vagy a kabátunkra akarnak ráülni. Igen, és mindenki olyan dialógusok végén meg közben nevet, amit mi hát pislogunk, hogy ez most miért volt vicces. Ehhez még fel kell nőni.
Nem is azt, igen, tényleg az, hogy nem nekünk szól, tehát azon nem nekünk kell annyit nevetni, nekik kell nevetni.
Én azt tettem észre egyébként, hogy megvan ennek így a saját közönsége, nyilván viszonylag réteg filmnek is minősül. Nekünk ez ugye azért érdekes, meg új élmény, én eddig tudtam, hogy hol van a Cirkó Gejzír mozi, de nem igazán tettem oda a lábamat, úgy őszintén szólva, ezek előtt a sajtóvetítések előtt soha. Megfogott a hangulata, mert kedves, tényleg ez a film, ez még könnyedebb hangvételű is volt szerintem, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, pláne akinek mondjuk van valami kis olasz affinitása, az mindenképpen nézze meg, mert nagyon bájos.
Meg esetleg olyan embereknek, akik szeretnének családi mozit, vagy ilyesmit, szerintem, hogyha valamilyen filmre elrángatod nagyszülődet, akkor az ez legyen. Tehát ez még talán neki is tetszik, és nem az van, hogy jó, most mit nézünk, nem tudom mi
igen,
ez.
Igen, és utána esetleg be lehet menni, mellette van egy tök jó kis fagyizó cukrászda, be lehet menni, utána enni egy fagyit, pláne így nyári estéken, tök hangulatos szerintem.
Igen.
Úgyhogy összesítésben szerintem hát két eléggé eltérő filmnek mondhatjuk, de jó volt, tetszett, ajánljuk igazából így.
Az egyik.
Röviden és tömören ennyi.
Az egyik az aranyosabb film, és idősebbeknek.
A másik is nagyon aranyos
a másik
film.
Az, hát végül is igen, az meg egy kicsit erőszakosabb, ilyen véres. Kicsit.
Szerintem térjünk rá a főművünkre, az Onward-ra. Ugyanis a világpremiér előtt egy héttel láthattuk az Előre című mozit. Hát igyekszem nem elfogultan nyilatkozni róla.
De Rolandnak túl csordult a lelke és igen. A szeretettől.
Nekem a Pixar mindig megcsorgatja a lelkemet a hiányzó szeretettel. Bevallom, hogy ugyanúgy álltam ezzel a filmhez, mint a Kokóhoz 17-ben. Hozzászoktam azt, hogy a Pixar mennyire elhalmoz minket minőségi folytatásokkal, aki hallgatta az Oscaros adásunkat, az hallotta a véleményemet a Toy Story 4-ről, és kicsit félve mentem be a Kokóra is, természetesen premier napon, mint minden Pixarra. Nem vártam olyan minőséget, mint a folytatásokkal, vagy a nagy franchise-okkal kapcsolatban, de úgy jöttem ki a Kokóról, hogy talán a legnagyobb, a legérzelmesebb film és a legnagyobb hatású Pixar volt, amit az utóbbi években láttam. Ugyanez elmondható az Agymanókról, és még ennek ellenére is kételkedtem egy kicsit az előrében, mert azt éreztem, hogy kicsit elütt a Pixar formulától, így az előzetesek alapján, meg amit korábban láttam a filmről, a pontszámokat tekintve is kicsit aggodalmat pár előzetes kritika, amit láttam, de óriási pozitív csalódás volt, még úgy is, hogy sokat vártam tőle, csak nem annyit, mint mondjuk a Hihetetlen család 2-től 2 éve. És szerintem minden megvolt benne, ami egy minőségi Pixar moziban meg szokott lenni, és még benne volt az a sok éve várt újítás is, ami miatt sokan szítták a Pixar az utóbbi években, hogy nem mernek újat lépni. Szerintem ez az Onward-nak, de Andi erősíts meg majd. Szerintem volt egy olyan saját mitológiája, amit bátran bemert hozni a Pixar által felépített világképbe.
Teljesen, igen.
És én úgy jöttem ki a filmre, hogy megkaptam mindent, amit egy Pixar mozitól szoktam kapni, és sokkal többből is gazdagodtam, mint egy átlagos Pixar film után.
Igen, ez az a tipikusan olyan film szerintem, ami elmegy az ember, és ez a úgy kicsit tényleg meg telíti a lelket valami pozitivitással, és utána így az egész nap igazából szerintem úgy jobb volt. Legalábbis én is úgy indultam neki, hogy így aranyos volt, vagy aranyos lesz, nem tudtam így, hogy mit várja, aki esmi. Most nem mondom, hogy Roland sírt a végén, mert nyilván letagadja, hogy sírt a végén. Én is majdnem sírtam egyébként, tehát tényleg, de tartottam magam, de végtelenül aranyos. Azt viszont, amit azt emlékszem, még beszéltük, meg olvastad, azt egyikünk sem értette teljesen, hogy ez az első nyíltan meleg karaktert felvonultató film, és így azután, hogy láttuk, így egyikünk se tudta ezt hova tenni.
Elvileg az volt, hogy valamelyik karakter a filmben úgy utal valakire, hogy az ő párja, és ezt a magyar szinkronba egy az egybe kigyomlálták belőle. Tehát magyarban nem lesz benne, nincs benne ez a meleg utalás, mert átfordították valami másra.
Igen,
tehát
ezért.
Az volt, hogy valaki úgy mondja valaki, hogy az ő párja élettársa, és akkor mondjuk, nem tudom, barátjaként utal rá, vagy elvileg ez volt, de nem tudom, mert én ugye most nem láttam.
Mondjuk az nem biztos, hogy a kigyomlálás, ez lehet abból is adódik, hogy a hísi, remény nyilván egyként
lehet,
hivatkozunk.
Igen.
Jó, csak a stabilistát ezen gondolkodtunk, hogy ilyen, hát botránynak nem mondanám, de egész nagy vita téma volt, igen, hogy a Pixar bevezeti az első nyíltan LMBTQ+ karaktert, és nem találkoztunk vele a filmben.
Ja, ezt akartam kérdezni, hogy ez a karakter egyébként egy főszereplő karakter, vagy megint ez a queerbaiting dolog megy, hogy beraknak a háttérbe egy csókolózó párt, és akkor legyetek boldogok.
Come Star Wars 9, come.
Ez alapján akkor az utóbbi, tehát ez a baiting, mert hogy egy darab utalás lenne benne,
hát
az
szerintem
eredetiben.
Szerintem főhős semmiképpen nem.
Főhős semmiképp. Mm. De még így az ilyen mellékszereplők sem.
A főhős az két testvér benne, ugye?
Igen, igen.
Igen, mondjuk, hogy fura lenne.
Úgyhogy igen, tehát az alapsztoriról ugye annyit, de hát az nyilván az előzetesből is leszűrhető, hogy egy testvérpárról szól, akiknek fiatalkorukban meghalt az apjuk, viszont miután a fiatalabb fiú is betölti a 16. életévét, a 16. születésnapja reggelétől indul igazából a sztori, és összesen 24 órát ölel fel. Az a lényeg, hogy az apjuk hagy hátra nekik egy varázspálcát, illetve egy varázsigét is, amivel vissza tudják őt hozni egy napra, hogy lássa, hogy milyen férfiak lettek az ő kicsi fiaiból. Nyilván hát nem lenne film, hogyha ez a varázslat az elsőre tökéletesen sikerülne, ezért csak az apukának a lábát sikeredik visszahozni, ami hát őszintén szóval engem eléggé meglepett így elsőre, de eléggé komikusan hat, és hát nyilván ugye a fiúk azok a film végéig azért küzdenek, hogy teljes alakjában megjelenhessen az apjuk.
Én azt fontos kiemelni szerintem, hogy a film eleje egy olyan felütésre indul, egy varázsvilág volt a mi világunk helyén, ahol különböző fantasztikus lények voltak, különböző mitológiákból összeolózva, a főszereplők is elfek, ugye. Többek között az elektromosság feltalálásával és a különböző világi elemek beépítésével a világba a varázslat úgymond kihalt.
De amúgy ez nekem így nagyon tetszett.
Szerintem is nagyon, ez nagyon jó ötletesen bevezették. És még nyomokban megtalálható a világban, mint ahogy az apa ajándékán is látszik majd, de már csak azok veszik észre, akik fogékonyak a varázslatra.
Igen, mögül az volt a lényege, amit te is mondtál, hogy úgy kezdődött, hogy elmondták, hogy a varázslatot ugye nagyon nehéz volt elsajátítani, és ezért inkább ugye az emberek is a kényelmesebb verziót választották, ergo a technológiát.
És nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog a Pixar teóriába beillenni ez a film. Én valahogy a Merida Bátor féle életre keltő varázslathoz kötném. Nem tudom, valószínűleg azzal kapcsolják majd össze. Ebben nem menjünk be részletesebben, hogy mi ez a Pixar teória.
A teória még szerint a szörnyek világa az ugye izé volt, ugye a Meridában lévő boszorkány hozzá létre.
Igen, de ebben minden Pixar film beillik.
Aha, de hogy akkor izé ő a kislány, ugye a Meridában a boszorkány, az valójában a Bú,
igen,
a szörny.
Igen, igen, igen. Sőt, az a varázslat a Wall-E-ban eltávozó emberiségnek a helyén hozta létre az életet a Földön, tehát ugyanabból a varázsigéből lettek a beszélő állatok a Némóban, a beszélő játékok a Toy Story-ban, és a mutálódott több száz évig élő hangyák a bogár életében.
Jézusom!
Ez teljesen logikus.
Amúgy igen, kicsit ilyen agymenés,
amikor
de amúgy tök
logikus. Hogy a Pixar csak csodálatos, akkor kiderül, hogy sokkal több.
Zseniális is.
Hibátlan.
Jó, erről szerintem igazából ennyit, mert nyilván nem szeretnénk elszpoilerezni az egész filmet, de mindenkinek ajánljuk, mert ez is egy teljesen, nem úgy mondanám, hogy korrekt, de tényleg, tehát egy szívmelengető és zseniális cuki film.
Igen, igazából anélkül nem tudunk tovább beszélni róla, hogy ne spoilerezzünk, azt pedig mindenképpen szeretnénk kerülni, úgyhogy bárkinek, aki valaha elvezett Pixar filmet, én nagyon jó szívvel tudom ajánlani.
Vagy aki nem.
Hát igen. Vagy annak, aki kicsi szeretetre vágyik, és sokat
emberek
fog kapni. És szerintem mehetünk is tovább az utolsó kibeszélendő filmünkre.
A Call of the Wild.
Vagyis a vadon hívószava.
Ez azt hiszem Jack London volt az írója az eredeti könyvnek, és annak a sokadik feldolgozása. Most ugye annyi a változtatás, hogy élőszereplőkkel van megcsinálva, és a kutya viszont az animálva van benne. Tehát végig CGI-ja van életre keltve. Ugye a forgatási videókon ott is volt, hogy Harrison Ford, aki a főszereplője a filmnek, az valójában egy ilyen motion capture ruhában, ilyen szenzoros ruhában babújt emberrel forgatott, tehát az volt a kutya, aki simogat, az volt a kutya, aki elbeszél, úgyhogy egy kicsit bizarr felvételek ennyi vannak erről a dologról.
Na most már értitek, hogy miért voltam előítéletes ezzel a filmmel kapcsolatban?
Igen, viszont ahhoz képest a film az, ha jól emlékszel, hogy pozitív csalódás volt.
Igen, egyébként nekem
szinten
teljesen pozitív csalódás volt. Én nem szeretem ezeket a összefoglalóan megpróbálom körül, én nem szeretem az ilyen nyálas, animált, állatos, mindenképpen sírjunk rajta filmeket.
Végig úgy utaltunk rá, hogy Harrison Ford és a kutyája című film.
Nem, itt te utaltál rá.
Jó, igen, igen. Egyébként erről szól. Tehát
de ránk erőszak olyan, mint hogy az is, hogy volt egyszer egy Hollywoodnak kellett volna nyerni az Oscar, de
ne, az élősködőknek mindannyian örülünk az élősködőknek. Nem, én nem láttam az élősködőket.
Az élősködők.
Az élősködők az oka annak, hogy tanul nem élősködik rajtunk tovább a Hollywooddal.
Hát ez, igen. Úgyhogy plusz én nem olvastam a könyvet, viszont ismerek olyat, aki igen. Állítólag egyébként az is nagyon jó.
A könyv az, annak szerintem elvileg több az irodalmi értéke azért, elvileg, ha jól tudom. Tehát az egy kicsit...
Már komolyan. Mire gondolsz?
Hát, hogy az nem csak ilyen egy-ezebb ilyen gyerekeknek van ez az egész.
Nem, ez egy teljesen felnőtteknek szóló rendes regény, ha jól tudom.
Ja, mert ugye izé van.
De a film sem gyerekeknek szól szerintem.
Hát nem gyerekeknek, de én inkább családi film kategóriába rakném azért. Tehát 12-es karikával volt játszva, és nincs is nagyon ilyen semmi olyan hűde para jelenet benne. Tehát ilyen, jön a kutya, tehetségesebb a többi kutyánál, egyből
meg nagyobb
kikerül,
is.
Igen, és kikerül Alaszkába, és akkor ott így igen, megtalálja, először, hát hívja a vadon természetet, tehát megtalálja azt, hogy ő mire hivatott valójában, és akkor ez...
Hát a legvégén van benne a tételmondat igazából.
Ja, igen, a kedvenc verzió, amikor minden filmek a legvégén elmondják a címét, hogy tud, hogy ezt a filmet láttad, és akkor stb. Blablabla, a vadon hívó természet.
És hát ugye annak okán akkor, hogy ez egy viszonylag régen írt könyv, illetve hát már nem ez az első film dolgozás, akkor erről most egy picivel spoileresebben szeretnénk beszélni. Ugye úgy kezdődik, hogy a nagyon neveletlen és nevelhetetlen kutyáról van szó, akinek ugyanakkor van egy fix családja, aki szereti, egy ilyen western környezetből indul.
Azt nem tudom, hanyas években játszódik, de ő még igen valahol
azt én is pontosan, de igen, tehát így...
Ha valaki ebből meg tudja állapítani, a nagy aranyláz idején, mert hogy az van, ugye, hogy megy mindenki ugye aranyat mosni Alaszkába. Amikor ez az agyaranyláz volt, akkor játszódik.
Igen, és ugye igazából valaki felfedezi ezt a kutyát, ugye a nagy aranyláz idején, akkor ahogy mondtad, keresnek ugye száhúzó kutyákat, ezért hát oda csalogatják, beteszik egy ládába, és akkor nyilvánvalóan elviszik odáig, viszont annyi a szerencséje a kutyának, hogy egy nagyon aranyos gazdához kerül, aki leveleket kézbesítenek igazából, és hát oda kellene számúzó kutyának, amit hát először a pasinak a felesége nem igazán tolerálja, mert hogy két kutyát kellett volna vinni az egy nagy helyet, de igen, tehát végül is ugye nyilván megbarátkoznak vele, mert az életét is megmenti majd a későbbiekben, és hát ugye nem okozunk azzal se nagy meglepetést, hogy elmondjuk, hogy a falka vezér szerepét is
megtalálja
átveszi.
A szerepét igazából. Nem illik abba a civilizált világba, ahonnan származik a kutya, tehát megtalálja az igazi ényét itt a vadonban.
Jó, hát azt majd egy picivel később, de egyébként
hát ugye először az, hogy itt a falka vezér lesz, ugye átveszi a szerepet, azt hiszem Husky kutya volt a vezetőjük, nem tudom mi volt
Husky
a neve.
Husky volt, igen.
Végig Huskyk vannak, és akkor az egyik
pedig
nagy
én
Husky
nagyon csalódott voltam, hogy most a Huskyt negatív színben tüntették fel. Ez nekem érvágás volt, de úgy volt animában, hogy gonosz feje legyen. De attól még...
A Husky az egyik legerőszakosabb kutyafajta.
Beszédes, tök aranyosak, nyávognak. A Husky nyávog. Nagyon édes. Nekem macskám van, úgyhogy én a macskákat szeretem, és a Husky nyávog, úgyhogy tök ugyanaz. Na mindegy.
Egyébként ez a kutya nem igazán megállapítható, hogy milyen fajtájú. Tehát azt hiszem direkt úgy van animálva, hogy ne tud, hogy milyen.
Óriási nagy keverék valami, mi se tudjuk.
Igen, ő Buck. Tehát ennyit tudni róla. Ő Buck, ő egy ilyen különleges kutya, és emiatt le is győzi a falka vezért.
Nem láttam a bevételi adatokat, de hogyha a fogadtatásából kiindulunk, akkor könnyen lehet, hogy franchise az belőle, mert a könyvnek is több része van.
Mondjuk szerintem ezt így nem kéne folytatni.
Szerintem, főleg annyira... nem tudom, hogy van több része a könyvnek, de van egy volt egy.
Jó, hát most nyilván ezt lehet csűrni, csavarni, hogy akkor mondjuk újra bekerül az emberek világába, meg ilyesmi, de szerintem annyira tökéletes volt a lezárás, hogy semmi értelme
ezt nem egyébként lenne. Úgy mondjuk, hogy fogalmam sincs, hogy mennyire tartotta magát a könyvhöz egyébként, tehát lehet, hogy tök sok változtatás volt benne, csak nem tudunk róla.
1903-as egész pontosan a könyv egyébként, szóval...
Nem egy mai darab, igen. De egyébként... Ahhoz...
Wow!
Ez erős volt. De igen, tehát egyébként ahhoz képest, hogy 1903-ban írták a könyvet, így szerintem a mostani, tehát a mai ember számára is fogyasztható, és így be lehet fogadni.
Minket a CGI-ben nem, mert szerintem egyébként jól alkalmazták igazából.
Nem, még egyszer mondom, hogy én elleneztem ezt így a legjobban.
De nem, azt én is.
Kicsit foghúzva mentem el erre a filmre, de egyáltalán nem volt feltűnő, hogy akkor most a kutyát CGI-ja csinálták.
Jó,
meg.
Volt benne egy olyan jelenet, amikor a kutya egy farönköt húz ki úgy, hogy azt elméletileg egy embernek azért fognia kéne, hogy lehessen húzni. És
igen,
az van, hogy a kutya...
a vállával, igen, és nagyon idézőjeleket
mutatok. A kutya vállára fölkerül a fa, és így megy a kutya, és így húzza ki a fát.
Hát ez picit abszurd volt, hogy ilyen több száz kilós farönköt konkrétan így megemelt. És
kell nekem ez a film.
Tehát ez volt az a rész, ami egy picit fura volt, de meg egyébként ugye egy kicsit természeten túl ilyen nagy kutya van, tehát olyan, hogy így szalad a lakásba, és akkor így repülnek a székek közbe, tehát így annyira reng a háza, hogy
ja,
szalad
igen,
benne.
Igen,
tehát
igen, igen, meg összetörik az összes porcelán.
Igen, tehát szerintem amiatt volt ez az animáció melletti döntés, mert rengeteg olyan dolgot
csinál.
Bájos
volt.
Egyébként. Aranyos volt egyébként, igen.
Hát amikor visszadobta az óriási nagy aranyrögöt a folyóba, én ott nagyon felsírtam. Az szörnyű volt.
Van egy jelenet, ahol ott a kutya ássa ugye, a folyóba az aranyat, és amikor pont nem figyel oda a Harrison Ford karakterre, akkor egy ilyen, nem tudom, egy kosárlabda méretű aranyrögöt talál, aztán visszadobja, mert nem figyel Harrison
ja,
Ford,
igen,
és azt hiszi, hogy nem kell.
Ott tartottunk amúgy lineárisan, csak hogy úgy vigyük tovább a sztorit, hogy miután hát felfüggesztik ezt a levélkézbesítést igazából, és utána még egy picivel később, szóval megint előreugrottam, megveszi Buckot. Igen, hát a főgonosz, igen, tehát a filmben a főgonosz, aki majd a Harrison Ford, meg a Buck életére is tör, és azt akarja, hogy áthúzza a totál megpakolt, meg az utálatos feleség. Igen, nagy segge által lenyomott szánt, igen, egy már olvadóban lévő folyómedren.
Igen, és
viszont ugye a Harrison Ford ezt megakadályozza.
Hát a Buckot elviszi.
Igen, igen, igen. És így kerül hozzá igazából, és utána egy kalandra indulnak, minden Harrison Fordnak meghalt a fia, és vele mindig is el akartak menni arra a túrára, amire most a Buckkal együtt elmennek, és hát persze találnak egy gyönyörű, tisztáson lévő kis erdei házikót, ahova be is költöznek, ugye aranyat mosnak, de egyébként a Harrison Fordnak nem az élet célja, hogy akkor most gazdagan menjen haza, csak így poénból megpróbáljuk, és így kb. Összeszed olyan 20 kiló aranyat, nem érne.
Az, aki ott nincs életcélja igazából. A Harrison Ford az ott, nem tudom, úgy él a nagyvilágban.
Hát igazából ön megvalósít így igen. 70 és a halál között, de egyébként igen, tehát így semmi más
Harrison Ford nagyon-nagyon szétadjuk ezt az Harrison Ford, az nem hiszem, hogy...
Harrison Ford forever.
Hevesztettünk egy hallgatót.
Don't attack my man like that, okay.
Úgyhogy igen, és akkor hát ugye a filmnek végül is az a vége, hogy hát a gonoszt ezt nyilvánvalóan legyőzik, és a Buck is megtalálja a világban a helyét. Igen, vagyis beleszeret egy hófehér farkaslányba, és nagyon cuki CGI-ját animált kölykeik lesznek.
Most akkor vagy ebből lopták az Így neved a sárkányodat 3 storyline-ját, vagy fordítva. Mi lesz volt 1903-ban, ezért én azt mondanám.
Jó, igen.
De igen, egy az egybe az Így neved a sárkányodat 3 volt, hogy így még az ismerkedés is, hogy jön a fehér kutyalány, és akkor ott így jöttek, és megy a kutya, és megy a Buck, és így próbál ismerkedni a fehér kutyalánnyal, és így
És ugye ezzel az abszurd farönk emeléssel.
Ja igen, megment egy kutyát, ugye úgy, hogy a vállán kéz nélkül tartva így kihúz egy farönköt, ami ott van a vállán, és szuper kutya, és zseniális.
Igen, szóval a vége ugye az, amit már mondtam, hogy a Buck is ugye megtalálja a helyét, a Harrison Ford is félig meddig beteljesítette így az álmát, vagy így a rendeltetését egyébként a film szerint.
Buck behódítja magát a végén ugye a fehér kutyalány szívébe, és
meglepetés, lesznek. Ő lesz a farkas falkának
igen,
is
igen.
A főnöke.
És nagyon aranyos kis animált kutyakölykeik lesznek.
De tényleg nagyon édesek. Úgy hazavittem volna egyet.
Nem kellenek már nekünk igazi kutyák. Tök jó az animációs srácok. Nem kell kutya.
Ezt nem lehet simogatni.
Mielőtt túl fura lenne az adás, szerintem.
Szerintem ezzel elkéstünk.
Térjünk át a második felére. A heti témánkról beszélgessünk a továbbiakban, ami nevezetesen a vizuális effektek. Andi tart nekünk egy gyors talpalót a vizuális effektek típusaiból, hogy tudjuk, hogy mire hivatkozunk a későbbiekben.
Igen, tényleg nagyon rövid leszek, szóval ugye a CGI-t beszéltük, angolul Computer Generated Imagery, magyarul pedig számítógépen létrehozott kép. Ez ugye a készítése során ugye egy számítógépes grafika, aminek ugye ez az elterjedt elnevezése, de használatos még a CG, vagyis Computer Graphics rövidítés is, illetve a Digital Animation, igazából a komputeres animáció. Filmekben, televíziós sorozatokban és tévésorozatokban, reklámokban, igazából mindenhol találkozhatunk vele, már egy jó ideje elterjedt.
Ezzel volt meganimálva a Buck karaktere is ugye a Call of the Wildban, meg az összes többi kutya.
Igen.
Illetve a másik, amivel ugye életre keltették Bucknak a karakterét, az ugye motion capture volt, tehát amikor van egy mocap-es színész, tehát színész, ugye ez a szakma is csak egy picit másfajta feladatai vannak, mert ugye az van, hogy van egy ilyen szenzorokkal, különböző komputer által, a komputer szenzorai által befogható érzékelőkkel telerakott ruha, amit fölvesz ugye a motion capture színész, és akkor az ő reakcióit rögzítik, és abból tudnak animálni egy karaktert. Így volt meg például a Bucknak a karaktere. Tehát
igen,
a kutya az egy színész.
A majmok bolygójában is.
A majmok bolygójában a Cézár karaktere, igen. És először a Gyűrűk urában a Gollum.
Igen. Említsük meg szerintem Andy Serkis Andy nevét, Serkis, mert aki egy elég nagy legenda.
Hát ő vezette be ezt az egész technológiát, ugye, és ő volt a motion capture-nek az egyik nagy legendája is.
Igen. Ő játszott ugye a Gollumot a Gyűrűk urában.
Cézárt a majmok bolygójában, a Snoke-ot a Star Wars-ban, meg még a legújabb 2005-ös Peter Jackson-os King Kong-ban is ő volt a majom, a Kong.
Így van.
A VFX az ugye az a technika, az igazából úgy kell elképzelni, mint amikor egy forgatásról biztos mindenki már látott képeket, amikor ott vannak a színészek kisminkelve, bedrótozva, stb., és mögöttük van egy zöld háttér. Tehát VFX-el igazából azokat a jeleneteket szerkesztik meg ugye digitálisan, illetve azokat a film részleteket, amiket a valóságban lehetetlen lenne. Tehát például a demónában is nyilván az, ahogy kinyílnak a virágok és az egyéb hátterek, azokat nyilván élőben lehetetlen.
Igen, és erre még egy példa, például a Kubo és a Varázshúrokban, ugye ez egy stop motion animation stílusban készített animációs film, viszont ugye megvannak ennek a műfajnak a határai, így például a Kubóban az óceánt és a különböző vizeket ezzel a technikával hozták létre, mert ugye papírokból, illetve gyurmából lehetetlen lett volna megalkotni ezeket a jeleneteket.
Akkor szerintem ezt le is tisztáztuk, szóval későbbiekben bátran hivatkozhatunk ezekre a technológiákra. Az adás pedig innentől kicsit feldaraboljuk, mert különböző aspektusaival foglalkozunk az effekteknek. Én egyrészt szeretnék végigmenni azokon a franchise-okon, amelyek évtizedekkel később kaptak folytatást, amire mondjuk az eklatáns példa a Jurassic Park, a Szárnyas fejvadász, de akár ide vehetjük a Terminátort és a Star Wars-t is, úgyhogy innentől szerintem elengedhetjük gondolatainkat, és én mondjuk a Jurassic Parkba bele is mennék így rögtön az elején. Amire fontos elmondani, hogy már a World is lassan trilógiával bővül, hiszen pont a napokban jelentették be a Domination című harmadik részét a Jurassic World-nek. A Jurassic Parkot szerintem nem sok filmkedő embernek kell bemutatni. A klasszikus három részt követően egy több évtizedes kihagyás következett, ami 2015-ben, de javítsatok ki, ha később, talán 15-ös az első, született meg a Jurassic World, ami hát igazából folytatásnak se és rebootnak se nevezhető.
Hát egyiknek se elég jó, maradjunk.
Igen, talán inkább folytatás akar lenni. Lényegében újra értelmezi az egész szériát az effektekre kihegyezve, és akármennyire rosszul sikerült mondjuk a World 2, én a World-et kifejezetten szerettem, mert szerintem a Jurassic Parknak kifejezetten jól állnak a lehető legmodernebb effektek. Tipikusan egy olyan film, amit mindig is a látványa vitte a hátán, soha nem a grandiózus sztoria miatt szerettük szerintem. Az effektek terén viszont szerintem kiváló lett mind a két folytatás, és én nagyon várom a harmadikat is, annak ellenére, hogy a kettő kicsit gyérebb lett már, mint vártam.
Hát szerintem nem kicsit lett gyérebb, hanem nagyon, de nyilván, tehát én inkább a sztorit figyeltem, mert nagyon megpróbálták elvinni ez a lehet kötődni ezekhez az erőszakos lényekhez, meg stb. Vonulaton. Effektek terén, amit te is mondtál, tényleg jó volt. Tehát ahogy az egész meg van csinálva, ugye maga a park, hát nyilván szerintem nem, vagy nincs olyan ember, aki ne akarná megnézni azt a helyet élőben, nyilván ha létezne, de a sztori az most nem azt mondom, hogy borzalmas, de lehetett volna jobb is, és ez most egy ilyen motiváló erőnek szánom, hogyha esetleg hallgatják, és az én ízlésemnek megfelelően akarják elkészíteni a harmadikat, szóval ja, így kicsit össze kéne magukat szedni.
Szerintem a harmadik az azért, mivel be fogják mutatni, már ugye elkészülőben van, úgyhogy sajnos lekéstél.
Nem baj, módosító javaslatokat tanácsadónak tök szívesen elmegyek.
Tegyük hozzá, hogy a harmadik az eredeti szériámban is elég borzasztó lett.
Igen, igazságot a T-Rexnek.
Ujjaj.
De egyébként szerintem a Word az első, szerintem is egy jobban sikerült volt, és azért, mert úgy használták az animációt, hogy olyan természetesnek tűnt. Most jó, nyilván nem tudom, milyen az, amikor dinók élnek velünk együtt egy világban, de természetesnek érződött, ahogy láttam ott benne az animált dinókat. Ugye ott voltak a raptorok benne nagyobb szerepben, hogy ugye egy raptor tréner ugye az új főszereplő, és neki a raptorai nagy szerepet kapnak az új filmben, és olyan természetes volt. Tehát kicsit átvettek a mi világunkban létező állatok mozgásából, és azt használták ugye a raptorok animációjánál, és szerintem
igen,
jól
illetve
működött.
Igen, illetve a hangjuknál is, ugye nem is tudom, valahol olvastam, hogy valahol leírták, vagy talán egy ilyen verk videót láttam róla, hogy a hangjukat az hogy szerkesztették meg, és hogy hány állat van benne, csirke, macska, nem akarok hülyeséget mondani, nem is tudom még micsoda, talán még házki nyávogás is benne van, de most komolyan mondom, és hogy abból, hogy alakították ki mondjuk egyes fajoknak az üvöltését, eszméletlenül jó.
Az azt hiszem az eredeti filmben is úgy volt, hogy a T-Rexnek az üvöltéséhez a Steven Spielberg vagy valamelyik stábtagnak a kutyájának az ugatásából volt kikeverve, meg még valami másból az a T-Rex üvöltés.
Szerintem egyébként, ahogy már mondtam, kifejezetten jól állnak a lehető legmodernebb effektek ennek a szériának, és Steven Spielberg szerintem maga is a lehető legnagyobb költségvetésből és legigényesebben csinálta meg a saját idejében. Én azért adok helyet ezekkel a több évtizeddel később elkészülő folytatásoknak, mert azt már nem adja át a jelenlegi generációnak a Jurassic Park, mint amit mi kaptunk gyerekkorunkban tőle, mert túl sok túllátványos film van hozzá képest. Szerintem ráfér egy kis versfrissítés. De akkor menjünk is tovább egy nagyon nagy gyenge pontomra, a Szárnyas fejvadászra, mivel nagyon sok vitám származott ebből filmkedvelő ismerőseim körében, hogy én se az első részt nem tudom értékelni, se az újat. Az elsőnek többször is nekifutottam, a végső vágást is megnéztem, az eredetit is, és egyiket se tudtam alvás nélkül végig szenvedni. Az új rész pedig szerintem nagyon el van húzva, és csak a látványa menti meg attól, hogy sokkal...
Hát végképp tragikus legyen, igen.
Hát igen. Úgyhogy várjuk Tonót, mert valószínűleg ellent fog ennek mondani.
Én annyit mondanék ehhez, hogy valójában tényleg egy olyan filmről van szó, amelyik úgy kikezdi az embernek a türelmét, azért mert a film maga az kicsit altató jellegű. Én most az elsőre mondom, a második azt szerintem annál az egy picit másfajta. Az első film az nagyon sokat vesz át a könyvadaptációjának a gondolatiságából, és egy kicsit bizonyos helyeken valóban túl sok hangsúly helyeződik az elmélet részére, ugye ez az android gépember kérdéskörben mozog, ugye, hogy lehetnek-e jogai a nem emberi lényeknek, az androidoknak, és hogy az emberek azok még igazából mennyire emberiek abban a jövőbeli világban, ugye arra jut a film végül, hogy az androidok néha emberibbek, mint maguk az emberek. Szerintem egy izgalmas története van, ugye ez egy különfajta sci-fi stílusú film, tehát a cyberpunk ugye az ilyen jövőbeli, kicsit ilyen neonfényes, koszos városokban játszódó sci-fi stílusú, ilyen stílusú filmeknek ugye az egyik megalapozója volt a Szárnyas fejvadásznak az eredeti könyve és a belőle készült film, illetve a Harrison Ford ebben az időszakában még olyan filmeket vállalt, amelyek őt is érdekelték, és tényleg mindent beleadott a szerepébe, és nagyon jól játszott a főszereplő karakter. Én azt mondanám, hogy azoknak tetszik jobban, akik nagyon szeretik az ilyen noir stílusú, inkább ilyen nyomozós, és ilyen kicsit olyan lepukkant utcákon barangolós, és ilyen bűnvárosában, bűntanyákon lévő filmeket, akinek az a műfaj annyira nem tetszik, a műfaj része szokott lenni azért, hogy egy kicsit néha belassul, és ilyen lassabb, meg sok monologizálás van. Aki azt szereti, annak szerintem tetszik a Szárnyas fejvadász is. Én valahol ott úgy mondanám el, hogy középen helyezkedem el, tehát értékelem. Én nekem is nehéz volt megszeretni elsőre az eredeti filmet, de értékelem az üzenetét, és amiről szólni szeretne.
Viszont szerintem annyira volt formabontó ez a film régen sci-fi zsánerben, hogy szerintem nagyon-nagyon jót tettek volna neki, ha rendelkeznek azokkal a technológiákkal régen, amikkel most. Mert a látványvilága egyébként tényleg elragadó annak a filmnek, viszont ilyen szempontból a 2049, aminél itt nem úgy, mint a Jurassic kapcsán, itt közvetlen folytatásról beszélünk. Szerintem annak a filmnek a látványvilága elvitte az egészet a hátán, és nem tudom, hogy mennyivel lenne értékesebb film számomra is, mondjuk az első, hogyha tényleg olyan látvány lett volna, mint amilyennek mondjuk Philip K. Dick a filmben eltervezte.
Voltak egyébként viták a második filmmel kapcsolatban, tehát két részre oszlott az eredetinek a kedvelői. Voltak, akik szerint egy tök jó folytatás volt, ami nagyon jól használta az animációt, és olyanná tette igazából a Szárnyas fejvadász világát, ami ennek lennie kellett volna az eredetinek is. Mások szerint pedig pont az volt a problémája a második filmnek, hogy semmit nem ad hozzá az első filmnek a gondolatiságához, tehát ez az ember android témakörhöz, hanem tulajdonképpen ad neki egy ilyen, most van egy kiválasztott, és akkor őt keressük, tehát egy kicsit klisészerű sztorit, látta, hogy van egy ilyen ember android hibrid, és akkor most van egy ilyen főszereplő, aki megnyomozó, és őt keresi, és sokak szerint ez egy nem túl eredeti sztori, amit egy nagyon felturbózott és nagyon jól megvalósított látvánnyal felhúztak, de igazából nem méltó az eredeti filmnek a gondolatiságához. Tehát nem ad semmi plusz dolgot hozzá.
Nekem annyi a záró gondolatom a Blade Runner kapcsán, hogy sokan azt mondják, hogy megelőzte a korát ez a film, szerintem túl hamar született meg. Kicsit azt érzem, hogy olvastam a könyvet, és ezt viszont nagyon értékeltem, és valahogy nálam úgy áll össze ez a három alkotás, hogy ha az újnak a látványvilágát ötvöznénk az első filmnek a komolyságával, és a könyvnek a gondolataival, amit nem ilyen erőltetetten tolna felénk a film, hanem csak finoman beépítve esetleg a karakterekbe, akkor lehet, hogy nagyon szeretném, így meg kicsit így szétdarabolva érzem ezt a szériát.
Én őszintén szóval csak a másodikat, tehát a legújabb verziót láttam, de hát ugye azt is Magyarországon forgatták, azt nem tudom, az egészet, vagy csak egy részét.
Nagyjából az egészet.
Nagyjából szerintem. Az egészet, igen. Látványvilágra nekem is voltak benne amúgy érdekes. Tehát például, amikor ugye ott gyártják a robotlányokat, vagy nem is tudom, már eléggé régen láttam, hogy ne várjatok tőlem pontos idézést. Az mondjuk szerintem nagyon jól meg volt csinálva, de alapjáraton én szerintem a 3/4-ig bírtam, és utána muszáj voltam kikapcsolni és abba hagyni, mert annyira nyomasztott, és így ráült a lelkemre, és untam, hogy ez elképesztő.
Szerintem ez a, amit mondom, cyberpunk műfajnak van ez a fajta.
Igen, akkor ezek szerint nekem ez nem jön be.
Igen, tehát valakinek ez jobban tetszik, valakit lenyűgöz a világ, amit megteremt, ez a társadalom kritikája, valakinek pedig ez kevés.
A társadalom kritika része az jó volt, tehát az nekem is nagyon tetszett meg az egész ilyen utopisztikus jövő ábrázolás, de ugyanakkor mégis, tehát ugye Ryan Gosling is végig egy fapofával vonul végig a filme. Jó, én elhiszem, hogy nem egy vígjáték, mert nyilvánvalóan nem az.
Nem emberi karaktert játszik benne, tehát.
Jó, de akkor csinálja ma valamit. Akármit.
Szerintem beszéltük előn a Blade Runner-t, úgyhogy rátérhetünk a legnagyobb szériára ebben a kategóriában. A Star Wars kapcsán egy olyan franchise-ről beszélünk, ami megélt egy trilógiát a 70-es években, egyet a 2000-es évek elején, illetve egyet, ami 2019-ben zárult le, úgyhogy itt tudjuk a legélesebben elkülöníteni az effektek hatását egy filmnek. Fanny már nagyon lelkesen felült.
Igen, mondom a hallgatóknak, azt kell tudni, hogy jelenleg egy Star Wars-os pólóban vagyok. Úgyhogy én a Star Wars-ot nagyon szeretem. Nyilván mindenkinek megvan a véleménye a legújabb trilógiáról, de most elsősorban nem a sztori szintjén szeretném legalábbis én kifejteni a gondolataimat, hanem ugye a vizuális effektek kapcsán. Szerintem elképesztő az is, hogy az első trilógiában miket alkottak meg, úgyhogy kompjúterre generált animáció nem nagyon létezett akkor még. Tehát tényleg úgy csinálták meg ezeket az effekteket, hogy voltak hátterek, amiket ugye kézzel megfestettek meg, meg mindenféle bábuk meg, beöltöztek meg minden, és szerintem nagyon érdekes. Nyilván most már ezzel a szemmel visszanézve, hát nem a legjobb minőségű dolgok
jó,
vannak
nyilván,
benne.
De nem tudom, hogy azt most hirtelen csekkoltam. 1977-es az első film, és ahhoz képest egyébként még az HBO-n adtak egy ilyen, szintén egy ilyen verkfilmet, ahol bemutatták, hogy valóban, amit te is mondtad, hogy kézzel festettek mindent, és hogy a picike makettek hogy voltak megcsinálva, elképesztő, hogy ezt akkoriban így kitalálták, és tőle beültek még, nekem a szüleim meséltük, hogy beültek a moziba, és valóban az az élmény volt. Nem az, amikor most elmegyünk, és megnézzük ez nekünk, mert teljesen természetes, sőt, még úgy is jövünk ki, hogy ez most ilyen lapos volt, olyan lapos volt, de nekik ez valami elképesztően új élményt adott.
Igen, egyébként a réginek az animációi, azok még nem voltak ugye akkor ez a technika meg, viszont utána később a George Lucasék, ha jól tudom, akkor nyúltak bele a régi Star Wars-okba is, tehát a 77-es is ma már nem olyan verzióban látható, általában a tévékben nem a legrégebbi verziót használják, hanem ezt a kicsit animációkkal felturbózottat.
Hát felújított változatot.
Igen. Tehát vannak
sokkal
benne
élvezhetőbb legyen, igen, a fiatalabbak számára.
Engem egyébként néha zavar az, hogy vannak helyek, ahol random beanimáltak egy átsétáló valamilyen négylábú lényt, és akkor így ahelyett, hogy az eredeti felvételeket láthatnám, azt látom, hogy ott így átsétál valamilyen oda animált dolog, aminek amúgy nincs túl sok haszna. De például a Jabba-val egy jelenetet azt így készítettek el, hogy a Jabba az eredetileg csak ugye a harmadik részre volt kitalálva, tehát nem volt meg az, hogy a Han Solo-hoz régebben ott ugye neki kellett dolgoznia, és ez volt, amit ugye utólag helyeztek bele az első filmbe, hogy van egy jelenet, ahol a Harrison Ford Han Solo-ként beszélget a Jabba-val, és hogy van egy megbízása. Nem is tudom pontosan, hogy miről beszélgetnek ott, de ezt inkább csak egy
hát
a rajongóknak
ugye az
beállít.
Az a rész, amikor a Jabba mondja neki, hogy ha nem adod meg a pénzemet, igen, akkor véged.
Na, tehát ez egy utólag belerakott jelenet.
Én úgy emlékszem, hogy ebből is van egy régebbi verzió, ahol a Jabba ilyen nagyon nevetségesen és ilyen bábúszerűen néz ki, és aztán ugye van a felújított verzió, ami meg már, ugye, mint az utolsó hitelesebb részben, igen, ugyanúgy igen néz ki a Jabba.
Ilyen kicsit egységesítették, mert ugye az eredeti Star Warsnak azt hajlamosak elfejteni az emberek, hogy annak se volt azért egy egységes koncepciója az a készítés pillanatában, hanem úgy csak sokkal jobb volt a forgatókönyvíró csapat, és szépen összefésülték a történetet mindig, amikor jött az újabb film.
Viszont én bevédeném egy kicsit a folytatásokat, mert akármennyi kritikát kap a sequel trilógia és a prequel trilógia is, azt szerintem ki kell mondani, hogy a prequel trilógiában voltak a legjobb fénykardharcok, és az új trilógia viszont effektek terén közel hibátlan. Sőt, a 8-nak a képi világa szerintem az egész franchise-ban kiemelkedik.
Igen, szerintem a 8-dik a legjobb animációs szempontból, ha most animációról beszélünk, akkor...
eleve a környezet design, meg a karakterdizájn. Az a bolygó, ugye a 8. részben, ez szerintem azt hiszem a plakátokon is mindenhol ez látszódik, aminek ugye fehér a föld felszín, és ahogy emberek lépkednek benne, meg az űrhajók felszántják, úgy ilyen vörös por száll föl, és eszméletlenül gyönyörűen néz ki, és nagyon esztétikus, de egyébként az összes többi helyszín, ahol járnak. És ebből a szempontból nekem a 9-es az egy hatalmas csalódás volt, mert én arra számítottam, jó, most nyilván maga a sztori is kicsit ilyen lelombozó volt, viszont arra számítottam, hogy majd ha végleg lezárják ugye a Skywalkerek történetét, akkor egy annyira grandiózus és összekomponált és gyönyörű helyszíneken fogják megcsinálni, ami mindenkiben egy ilyen nyugodtságérzést fog hagyni, hogy ó, igen, ez gyönyörű volt, ez tökéletes, és igazából unalmas helyszínek voltak, tényleg ilyen füves bolygó volt, meg visszatértünk oda, ami benne volt.
Igen,
a 8-asban.
Olyannak érződött, mintha újra használnák a korábbi helyszíneket, igen, a 7-edikből, meg igen, még a régebbi filmekből.
Meg ugye most nem akarom elszpoilerezni, hogy mi történik, mert még lehet, hogy valaki nem látta. De hogy ugye a boss fight...
Én még nem láttam.
A boss fight kvázi egy ilyen nagyon sötét helyszínen játszódik, ahol ilyen villódzó fények vannak, és ki is kellett írni egyébként, hogy az epilepsziások készüljenek fel, vagy ne tekintsék meg a filmet, mert ugye ez rohamokat is generálhat, ez a sok villódzó fény meg villámlás, és ez is olyan volt, hogy így amúgy jó ötlet, de számomra annyira laposan volt megoldva, hogy ilyen sötét van, nagyon sokat elvett a végső ilyen, hogy is mondjam, izgalom érzésből az, hogy ez nagyon unalmas volt.
Szerintem
ez a látvány.
Szerintem rosszul is volt ábrázolva, tehát nem is csak az, hogy unalmasan, a 8-ban is, meg a 7-ben is, meg a korábbiakban is az animáció, ez azért úgy volt, hogy rásegít ugye a fénykardharcoknál is.
Tehát egyértelműen.
Itt a 9-ben meg, mintha egy steadicammel lenne fölvéve végig, és egy ilyen rángatozó operatőr van, tehát nem is látod rendesen a látványt, amit látnod kéne, hanem inkább így összemosódik az egész, főleg IMAX 3D szemüveggel. Tehát így nem látsz semmit, csak elkezd fájni a fejed, és így borzalmas.
Igen, igazából. Meg néha például jó, ez a trailerekben is benne van, úgyhogy nem olyan nagy spoiler, hogy Rey-nek és Kylo-nak nyilván van egy hatalmas nagy harca, ami egy ilyen háborgó tengernél
ilyen
folyik.
Monoton, szürke felület.
És kicsit olyan hatása volt nekem, mint hogyha nem akarták volna megkoreografálni azt a harcot, mert folyamatosan belejött a képbe a hullám, meg értem én, hogy háborgó tenger, de mégis csak egy Star Wars filmben vagyunk, és azért ültem be, hogy fénykardharcot lássak.
Egyébként ezzel a fénykarddal az is a probléma, hogy az kétfelé oszlik a Star Wars közösség. Vannak, akik ugyanúgy egyetértenek azzal, amit a Roland is mondott, hogy az előzmény trilógiában vannak a legjobb fénykardharcok, mások pedig azokat szeretik a legkevésbé. Azért, mert azt mondják, hogy túlságosan megkomponált, és emiatt nem tűnik olyan nem érződik valóságosnak, hanem érzed, hogy ez egy begyakorolt, nem rendes harc. És sokaknak ez nem tetszik, és a Disney pedig inkább sajnos ezt a másik vonalat vitte tovább, hogy legyen az, hogy most emberek próbálják egymást püfölni kardokkal, ahelyett, hogy rendes megkoreografált harc.
Jó, de nekem Darth Maul a példaképem.
Igen, meg egyébként amúgy én szeretném ezt egy kicsit alátámasztani, hogy ez miért volt jó döntés, hogy mármint azok számára, akik nem gondolják jónak ezeket a nagyon megkomponált harcjeleneteket. Ugye az előzmény trilógiában olyan Jedikről van szó, akik egész életükben azért tréningeltek, hogy ők Jedik legyenek. És nyilván ők úgy fognak harcolni, hogy azok egy gyönyörű harcművészeti mozdulatok. Ezzel szemben Rey, aki körülbelül 2 éve fogott életében először kardot a kezében. Nyilván nem fog ilyen táncmozdulatszerűen harcolni, hanem csapkod össze-vissza,
de
meg
Kylo,
azt sem.
De Kylo, akinek kiképzése van, neki kéne egy picit jobb.
De Kylo-nak a személyiségeiből adódik az, hogy ő, hogy ő egy csapongó lélek, és nagyon hamar felidegesítik. És emiatt neki szintén nem lesz egy olyan harc stílusa, mint mondjuk Obi-Wannak az előzmény trilógiában.
A Star Wars-szal kicsit tovább lépve, beszéljünk inkább olyan remékekről, amelyek a CGI-re került a hangsúly, ugyanis az utóbbi pár évben egy nagyon fontos eleme lett a hollywoodi filmgyártásnak. Én ide soroltam egy listában a Godzillát, a Dolog remake-jét, az élőszereplős Disney hullámot, amit majd meglátunk, hogy mennyire fejtünk ki, mert ez is nagy vitatárgy itt a stúdióban. A női szellemírtókat, a Ben Hurt, illetve a Tom Cruise féle múmiát is, mint negatív példát, de az új majmok bolygójáról is szívesen beszélnék, hogyha jut rá idő. Úgyhogy én a Godzilla-val kezdeném, mert nekem ez a film az egyik bűnös élvezetem, ugyanis a nulla sztoria és a nulla karakterábrázolása mellett olyan gyönyörű effektek vannak benne, én az elsőt bevallom, hogy többször is láttam, illetve a tavalyi folytatást is alig vártam, hogy megtekintsem moziban, mert ezek tipikus azok a filmek, amiket a lehető legjobb minőségben érdemes megtekinteni, mert semmilyen nem fog gazdagodni, amikor kihez róluk, de annyira élvezetes nézni őket. Ők ilyen az annyi értéket hordoznak, hogy 2 értéket hordozó film között tökéletesen be lehet őket iktatni.
Szerintem nincs semmi bűnös a Godzilla élvezetében. Tehát a Godzilla az...
Hát azért az újban az a srác, aki játszik, hát ja, azt mondjuk én is élvezném bűnösen.
Én egyébként szerettem a második Godzillát is, tehát szerintem abba se történt semmi azon kívül, hogy ott most már 3 szörny van a Godzillán kívül, vagy 2, azt hiszem, 2 ugye úgy volt, hogy volt
3-ban összesen.
3-ban összesen, tehát volt egy 3-fejű sárkány, aki ugye az űrből jött, meg voltak föltámadó szörnyek, és volt a Godzilla, meg egy óriás molylepke, az volt a Mothra, és akkor ezek így egymást püfölték, és... És
egész a molylepke?
Igen, igen, az óriás molylepke, az azt hiszem, ha jól emlékszem, az a Godzillával volt, és segített neki harcolni a 3-fejű űrlény sárkány ellen. És ilyen izé volt, hogy így a kis karmait, tehát ilyen nagyobb karmait a molylepke így belemélyeztette a sárkányba, és ilyenkor együtt próbálták meg lenyomni a Godzillával, és nagyon menő
volt. Hogyha most nem itt lennék, és én nem tudom, hogy miről van szó, akkor esküszöm, hogy visszacsöppennék ilyen általános iskola második osztályba, amikor még ezzel nyomtuk a Beyblade-et, meg stb. És valami ahhoz kreált ilyen totál hülye világleírást hallgatnék.
Ne, ez most más, a Godzilla az egy nagy múltra visszatekintő...
Az nem volt, hogy kultfilm, mert...
Hát még nem, mert nem telt el elég idő, de majd kultfilm.
Jó, a régi ez lehet.
Azért ugye a Godzilla Japánból ered.
Igen, tehát
és azért
ott
Japánban nagyon durva kultúrája van, és egy ideig nagyon klaunolták az amerikai verziót egyébként, meg csináltak ilyen filmet, hogy japán verziója a Godzillának megtámol, vagy hát verekszik az amerikai verzióval, és végül hát spoiler, a japán verzió nyár, mert egy japán filmről beszélünk. Úgyhogy azért van kultúrája.
Igen.
Azokat a filmeket, amiket így nem érdemes szerintem bőven kifejteni, azokat így egy kalap alá venném. A legutóbbi Szellemírtók film, a Ben Hur remake, a Tom Cruise féle múmia, és az új Holdpont is akár. Szerintem mind olyan filmek, amikre egyrészt senkinek nem volt szüksége, mégis megszülettek, és olyan minőséget is képviselnek, mint amit mindenki várt. Ezek miatt óckodnak az emberek a remake-ektől, mert ennek ellenére óriási bevételt szednek be, és valószínűleg emiatt még több fog belőlük születni, viszont...
Hát a Szellemírtók azért nem volt olyan óriás bevétel.
Jó, de a Szellemírtókból tudjátok, még volt régen a rajzfilm. Én még azt néztem, akkor még képes voltam szombaton felkelni reggel
volt.
7-kor. A ragacsal, nem tudom, ragacsal kezdve én az egészet nagyon szerettem, és így jó, ugye volt belőle régebbi film, azt hiszem, hogy a Bill Murray is játszott benne.
Az
a Szellemírtók, igen, és ugye most jött ez a Melissa McCarthy is csajos verzió, tele ilyen infantilis tudósokkal, meg hát jó, igen, megint csak a szexista dologgal tudok jönni, elnézést kérek, de hú, melyik? A Chris Hemsworth játszott
igen.
benne, ugyebár szintén egy ilyen üres fejű, szép fiút, de...
Konkrétan azért volt, hogy nincsen szemüveglencséje, és ő ezt el szokta néha felejteni, és ez miatt majdnem kiszúrja a szemét. Ez egy visszatérő
igen.
poén volt.
És a telefon se tudja felvenni, tehát ilyen tényleg mindegy, de nem is tudom, volt filmesztelen jelenete? Volt benne bármi értékelhető, hogy jobban szerepel?
Amúgy Chris Hemsworth az egyetlen embereknek sikerült meggyalázni a Men in Black-et és a Szellemírtókat is.
A Men in Black az nem régen láttam, én sokkal rosszabbat reméltem, vagy jó, nem reméltem, hanem vártam, vagy
melyik
inkább arra számítottam.
Újra?
Nem, az utolsó, tehát a Chris Hemsworth-eset, és így szerintem annyira nem volt kritikán aluli.
Abba volt filmesztelen jelenete, vagy
nem, de az öltöny az nagyon jól állt neki, jó?
Valami elterelte figyelmet arra, hogy az egy borzalmas film.
Hát felőlem, aztán bármi bejefelem, a Hamletet is eljátszhatja, én akkor is nyálcsorgatva fogom nézni, szóval...
Viszont megfordítva a történetet, én felhoznám pozitív példának az új Majmok Bolygója trilógiát, ami ugye a lázadás, forradalom és háború. Szerintem ez egy tipikus példa arra, hogy a remake-ek mennyit tudnak dobni egy franchise-on. Hát a régi Majmok Bolygója azért, hogy mondjam szépen, nem öregedett jól.
Félelmetes.
És én viszont nagyon szerettem elejétől végéig az új trilógiát, főleg Andy Serkis masterclass munkája miatt Cézárra. Habár nem tudom, hogy miért, de már elvileg be van jelentve a remake-nek is a remake-je, amit tényleg nem értek.
Mert pénzt hozott az ennyi. Azért, mert pénzt hozott.
Igen.
Jó, de ez is olyan hülyeség, hogy valami pénzt hozott, és
addig
ami jó,
rossz
és
lesz.
Akkor túltolják,
ami, rossz lesz.
Ami most szofisztikáltan fogalmazok, rossz lesz, és akkor mindenki néz, hogy úristen, de hát most akkor miért lett elrontva az egész? Vajon
Hát a pénz kapcsán át is kanyarodhatunk a Disney élőszereplős hullámjára, de semmi összefüggés. Erről már az Oscar-os adásban beszéltünk, szóval nem fogunk most milyen belemenni. Osztjuk azt a véleményt a stúdióban, hogy nem feltétlenül van ezekre szükség, még ha néhányat többi fölé tudunk is emelni, mondjuk én a Dzsungelkönyvét kiemelném, mert szerintem az egészen jól sikerült. De nemrég láttam egy listát, hogy mik vannak még készülőben, és...
Hát ugye most jön a Mulán, nem sokára,
az
márciusi, talán március 26-a lesz a magyar bemutató,
lényleg,
hogyha jól emlékszem.
Lényleg, várjuk, és nagyon
én
sokat fogunk beszélni.
Én tényleg fogom nézni. Furadában mondjuk nem lesz benne Mushu, amit nem igazán.
Igen,
azt
én felháborító.
Nem értem.
Az. Felháborító.
Azért nem lesz benne, mert minden egyes gyerek részt kivesznek, és csinálnak belőle egy abszolút a kínai piacra szánt, ilyen harcművészes, buxia
de
stílusú,
nem kell az ilyen
elcsépeltebb,
nem tudom, ilyen
egyébként nagyon
low budget kicsem film. Minek?
Szerintem
azért,
nagyon
mert
vicces, hogy a
más.
Disney mindig rámegy a szexista vonalra, és próbálnak minden egyes botrányt elkerülni, és minden PC-vé tenni a legutóbbi filmjeikben, és én nem nagyon tudom elhinni, hogy az élőszereplős Mulán hogy fog működni, mert attól szexistabb dolog nincsen, hogy egy élőszereplős filmben egy nőt férfi harcosnak néznek.
És hogy még sárkánya sincs.
Elvileg azt hiszem, ki fogják írni az egyik tábornokot, akivel van valami szerelmi viszonya, mert hogy egy nő ne jöjjön össze a tábornokával a Mulánban.
De hát az a lényeg, hogy összejönnek.
Nem, ez itt nem így lesz.
Hát de akkor mi, akkor ez nem egy remake, hanem még ez egy teljesen
várom.
Új film.
Úristen, eredeti amire, lesz a történet, nem ugyanaz fogja megcsinálni.
Amire rámondjuk, hogy ez a Mulán, de akkor ez nem a Mulán, hanem valami más.
De és ez miért baj?
Azért, mert akkor nem mondják
mert
rá,
ugye
hogy ez a Mulán.
Ez az, hogy így egy csomó ember úgy megy el, hogy ugyanazt szeretné látni, mint eddig az összes
én?
Disney remake-nél, hogy teljesen ugyanaz a sztori, csak jobb kinézettel már, mint ez is megint relatív, hogy kinek melyik tetszik jobban a rajzfilm, vagy ez a CGI mess. De akkor ne mondják azt, hogy ez egy remake, akkor mondják azt, hogy ez egy másik feldolgozása a Mulán
történetének. Mondják amúgy rá, hogy remake? Mert most mi
igen.
Azt mondjuk, hogy remake-nek
hívják? Igen, ez is ugyanúgy volt beharangozva, mint hogy az Oroszlán király, vagy az Aladdin, meg minden más,
igen,
hogy ez
szerintem nagyon nagy hangsúlyt fektetnek folyamatosan a kampánya során, hogy beszéljenek arról, hogy mennyire nem fog hasonlítani az eredetire. Tehát ez nem ilyen zsáli.
Akkor miért nem adtak neki más címet?
Én pont azt érzem, hogy inkább így fű alatt szivárogtatják, hogy nem volt benne a trailerben a Mushu, ezt nagyon sok embernek feltűnt a kommentekben, és elismerte Disney. Hát igen, lehet, de
hát
nekem
nem szerepel. Annyira központi karakter, hogy meg nem tudom, nekem a Mushu volt a kedvenc karakterem így kicsinek, vagy hát az egyik, de egyszerűen nem értem, hogy lehet. Tehát, hogyha azt mondjuk valóban, hogy ez a Mulán, akkor a Mushut hogy lehet kihagyni?
Egyébként én a legutóbb elkészült Suzi és Tekergő kapcsán se éreztem azt, hogy mennyire szükség lenne ezekre a Disney remake-ekre.
Van Suzi és
Nem, már van. Disney Plus-on, ezért nálunk legálisan nem elérhető.
Tehát sehogy sem.
Igen, úgyhogy nem nagyon volt lehetőségünk látni, de... Igen.
Talán decemberben jött ki.
Jézusom.
Igen. Illetve most készül még... Mi készül még idén? Kis hablány. Készül még, és valami még kijön
Pinocchio
még
is készül a Disneytől egyébként. A Pinocchio az három
különböző... Abból mondjuk az eredeti mesefilm, az ismerjük el, hogy az para.
Imádom.
Szerintem nagyon jó a Pinocchio.
Jó, de tudom, te horrorfilmeken nősz.
Igen.
De ha nekünk volt kötelező olvasmány a Pinocchio, és az eredeti Pinocchio is para, tehát ez egy hülyadatás.
Sőt, az eredeti para.
Az eredetiben Pinocchiót felakasztja a róka meg a macska egy fára. Ez ott van az eredeti gyerekmesében.
Igen, ez konkrétan.
Reméljük, a film az nem erről fog szólni.
Én nagyon remélem, hogy csinálok egy filmet, amiben ez benne lesz, de az nem a Disney lesz.
Egy sötét Pinocchiót valami, ez fújó.
Az olaszok csináltak azt hiszem most belőle, szintén CGI animáció használatával.
verziót.
Még mielőtt Andit szívrohamba kergetjük, szerintem térjünk át az utolsó témánkra. Az egyrészt a mostani Call of the Wild film kapcsán felemlegetett CGI karakterekről, akik élőszereplős filmben kaptak helyet. Ide példának felírtam a Paddingtont, ami az utóbbi évek...
Tündéri.
Hát én bátran mondom, hogy egyik legjobb...
Nagyon aranyos.
Igen. Családi filmje. Az Alita harcangyalát, és szerintem fontos még beszélnünk azokról a filmekről, amik ezt beindították. Nagyjából 10-15 évvel ezelőtt, például a Garfield élőszereplős feldolgozása. Ennek a, hát nem is tudom, ezt technológiának, vagy inkább megoldásnak hívjuk, az a lényege, hogy élőszereplős alapvetően a film, amiben egy karakter általában a központi, CGI-ja van animálva, ezáltal ilyen félig élőszereplősi, félig animáltá válik egy film, de akár ezt már a Harry Potterben is megfigyelhettük, hiszen ott is egy kezdetleges technológiával Dobbit is így keltették életre, tehát a műfaj igazából nem... idegen a mostani állapotától, csak mostanra lett annyira fejlett a CGI, hogy teljes karaktereket, akár főszereplőként is elbír.
Egyébként érdekes szerintem összehasonlítani a Dobbit a második Harry Potterből, és a Dobbinak az animációját a hetedik Harry Potter filmben, mert az is, ott is látni a fejlődést. Hogy
jó, de az egész Harry Potteren végigvonul igazából a fejlődés.
Igen.
Szóval...
Jó, csak ugye ott az volt, hogy a könyvekben a Dobby az szerepelt még a negyedik könyvben, és a filmben nem szerepelt egyedül a második filmben, és a hetedikbe visszahozták, mert hogy ott meg kell halnia, és akkor írjuk be vissza a sztoriba a filmben is. És szerintem sokkal fejlettebb volt az animáció, tehát életűbb volt Dobby karakter.
Jó, hát eltelt pár év.
Én azt szeretném ehhez hozzá fűzni, és kíváncsi vagyok, hogy erről ti mit gondoltok, mert szerintem nagy általánosságban, főleg ezekről az ilyen családi típusú filmekről, amikben van egy CGI által animált karakter, nagyon az a megítélés, hogy ezek rossz filmek, meg általában nyilván ugye ez attól is függ, hogy mennyire jó minőségű a CGI benne, de nagyon sok ember írtózik ettől, hogy nekem ne legyen ott a 3D Scooby-Doo meg hasonlók, és mit gondoltok erről?
Én nem szégyellem bevallani, hogy én gyerekként imádtam a Scooby-Doo-kat, mind a két filmet, főleg a másodikat, amelyikbe az eredeti Scooby-Doo rajzfilmből hoztak át szörnyeket, és animáltak meg.
Annál butább film kevés van,
mondom,
szerintem.
Mondom, gyerekként. De attól még így nagyon szórakoztató.
Három évvel ezelőtt.
Én most nem akarok átmenni nagyon nagy fanboyba, de én a Paddingtonért oda vagyok mind a két filmet, sőt, talán a második még jobb
Paddington
is, mint az első.
Paddington az egy kincs. A második, igen.
És a Paddingtont viszont egyöntetően mindenki imádja. Rotten Tomatoes-on mind a két film azt hiszem 10.0, vagyis 100/100 náluk.
Meg a második benne van a elmúlt évtized top 100 filmjében.
Sőt, minden idők legjobb filmjében is benne van.
A minden idők 100 legjobb filmje.
És a Letterboxd oldalon a kedvenc listám a filmek, amelyekben Paddington Maci szerepel, és a Paddington 1 és a 2 van rajta, és nem tudom, hány millió like van ezen a listán. Csodálatos. És szerintem ezek a filmek mutatták meg azt, hogy mennyire jól tud ez a megoldás működni, hogyha minden összeáll a formulában, mert az emberi karaktereket is lehetett szeretni, a sztori is volt annyira érdekes, volt annyira vicces, hogy a gyerekközönséget is szórakoztassa, de érzelmes, hogy a felnőttet is. Szerintem így kell kinéznie egy ilyen filmnek, ami félig CGI-en működik. De én most a Space Jam-et is felhoznám példának, aminek a folytatása nagyon a nyakunkon van már. Az is remekül tudott működni évtizedekkel ezelőtt is, és majd talán egy éven belül kiderül, hogy hogy működik most. Az is egy tipikusan félig animált családi filmnek.
Volt egyébként egy másik, szintén a Bolondos Dallamokkal animált, amiben pedig ilyen, olyan akciókaland filmes izé volt, mentek ilyen piramisokhoz, meg mentek ilyen különböző helyekre, és az például meg nagyon-nagyon rossz volt, tehát sokat számít az, hogy milyen a sztori mögé.
Jó, igen,
nem
de
csak
az még
animáció.
A... Igen, ez a Bolondos Dallamok ugye még az ifjú Brandon Fraserrel volt. Igen. Egyébként nem, talán múlt hét előtt hétvégén adták ki a tévében, és én azt kicsinek szerettem, amikor kijött, nem tudom hány, de jó pár évvel ezelőtt a film. Igen, de most így visszanéztem, és egyszerűen tragédia, nagyon gáz, igen, tehát ahogy így fogja a nő ugye a dodókacsát, és annyira látszik, hogy csak így hozzávetőlegesen megmondták, hogy mennyire zárja össze a kezét, és akkor oda animálták, de attól függetlenül egyébként jókat lehet rajta nevetni, szóval.
Egyébként ezeknek a filmeknek nagyon érdemes megnézni akár a DVD per Blu-ray extrait, mert nekem mai napig az egyik kedvenc ilyen forgatási titok videóm, ahogy a Dobbit meganimálták a Harry Potterben, hogy egy sétapálcának a tetejére fúrtak egy teniszlabdát, és megkérték a színészeket, hogy tartsanak x centiméter távolságot, és azt hiszem a Ron színésze volt az, aki egyszer így a combjával belelógott a felvételbe, és újra kellett venni a jelenetet, mert eltakart a Dobbit. És igazából szerintem végére is értünk a tematikánknak, úgyhogy meg szeretnénk köszönni nektek a figyelmet, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy a CGI hogy fog fejlődni a következő években, mert visszatekintve arra az időszakra, amit már mi is megéltünk, óriási ugrás előtt állunk, és ha más nem a Disney óvatából, nagyon sok CGI filmet fogunk kapni a későbbiekben, szóval ez a téma lehet, hogy később is aktuális lesz, és talán még vissza is térhet.
Meg hogyha kampányolunk az Alita folytatása mellett, mindenki kampányoljon az Alita folytatásáért.
Alita 2-t.
Így van.
Ez szintén ámen, és elbúcsúzunk közben. Itt volt velünk Fanni.
Sziasztok!
Andi.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
És én Roland is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!